Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázható a kategóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A mai adásban eltemetünk egy, szerintem, aki 40 év alatt van, egy olyan eszközt, és egy olyan szoftvert, és egy olyan valamit, amit ezek a 40 év alattiak biztos, hogy használtak, és ez nem más, mint a Skype, ugyanis május elejétől nem elérhető már ez a szolgáltatás, igen, úgy az egész, ahogy van, de emellett beszélünk arról, hogy úgy néz ki, mintha az Nvidia-nak egy kicsit félnie kéne a Huawei-től, az AI chipek terén, tehát hardvereket is érintünk, ha már AI, akkor nyilván megemlítjük a Microsoftot, akik most döngetik a mellőket, hogy milyen fantasztikus eredményeket érnek el az AI fejlesztések piacán. Egy picit arról is, hogy úgy tűnik, mintha az Apple átalakítaná a stratégiáit legalábbis az okostelefonokkal kapcsolatban, hogy hogyan, milyen módon és milyen modellek jelennek meg idén és a közeljövőben. A műsor közepén pedig, ha már Skype, akkor egy kicsit elmélkedünk arról, hogy ez az egész videótelefonálásos sztori, amit nyugodtan kijelenthetünk, hogy a Skype indított el. Tehát az, hogy most a WhatsAppon, a Messengeren, bármilyen chat szolgáltatáson lehet videótelefonálni, és hogy lett Zoom, és hogy lett Teams, és hogy lett stb. Azért vastagon ennek a szolgáltatásnak köszönhető, de hogy vajon mi vezetett ahhoz, hogy az egykor globálisan piacvezető videós kommunikációs platform az eljutott oda, hogy egész egyszerűen egy napon bezárják. A műsor végén pedig kettő darab semmiséget fogunk közelebbről megnézni, ugyanis itt van a Nothing Phone 3A és a 3A Pro, vagyis a jelenleg kapható két legfrissebb Nothing telefon, jól megnézzük közelebbről, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok gazdasága és technológia kapcsolatában nagyon sokszor felmerült az, hogy cégek mennyire aggódnak azon, hogy most majd a különféle vámok és egyebek mellett hogyan alakul a bevételük. Azonban ettől függetlenül is, tehát mindenféle vámhelyzettől mentesen is vannak azért olyan, mondjuk azt, hogy technogazdasági háborús helyzetek, mint például a mesterséges intelligencia területe, ahol az Nvidia jelen pillanatban talán az egyik abszolút csúcs és vezető gyártó, legalábbis hardveres oldalról, viszont úgy látszik, hogy egy váratlan kihívót kaptak nemrégiben, és hát egészen konkrétan a cég annyira megijedt ettől, hogy hangot is adott a politikai oldal felé, hogy bizony-bizony komoly gondok jöhetnek a nagy versenytárs Kínából egy mára-már sok szempontból leírt gyártótól.
Igen, ugyanis a Huawei az, amitől egy kicsit elkezdett tartani az Nvidia, és ugye ezt beszéltük már nagyon sokszor, hogy még mindig lebeg az a kérdés, hogy hogyan lehet pénzt keresni a mesterséges intelligenciával, és egyre inkább az látszik, hogy szoftverrel, hát azt már nem mondhatjuk, hogy nem lehet, de hogy nagyon-nagyon kinkeservesen és nehezen lehet a szoftveres megoldásokkal, tehát magukkal az algoritmusokkal pénzt keresni, amivel viszont vastagon gyakorlatilag festékszóróval lehet írni a számlákat, az a hardware, és ebben bizony az Nvidia olyan mértékben piacvezető, hogy dimenzióugrást hajtott végre, ha a cégértéket nézzük mondjuk az elmúlt 5 évben, pontosan azért, mert ő a világ legnagyobb hardware beszállítója, ha bárki AI túlokat akar fejleszteni, algoritmusokat, stb. Nvidia-t fog vásárolni, hát vagy Huawei-t. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert a Huawei azért párja szerepben van Amerikában nagyon-nagyon régóta. Ugye azzal kezdődött, hogy évekkel ezelőtt kitiltották a polcokról az összes Huawei terméket, és még jó néhány kínai céget arra hivatkozza, hogy hát túlságosan nagy a kötődése a kínai kormányhoz. Ezt nem is tagadja a Huawei, sőt a kínai kormány ad pénzt többek között ezekre a jelenlegi AI hardware fejlesztésekre is, de hogy már régóta egyfajta ilyen kirekesztett szerepben van nyugaton a Huawei, ám úgy néz ki, hogy hát hát ha nem is túlzottan nagy csendben, de mégsem akkora csindadrattával, mint amit megszoktunk az AI platformon, azért fejlesztegető bőséggel, és most már odáig jutottunk, hogy az Nvidia vezére Jensen Huang zárt ajtók mögött tárgyalt az amerikai képviselőházzal az ügyben, hogy ő nagyon aggódik, még egyszer mondom, az Nvidia, egy ázsiai gyártó, nagyon aggódik azon, hogy hát túlságosan erős lesz a Huawei mesterséges intelligencia csipje, ami korán sem tökéletes, tehát hogy azért ott is komoly gondok vannak, de az az ütem, ahogy fejlődik, és az az ütem, ahogy javítják ki a hibákat, a különböző szoftveres és hardveres dolgokat a Huawei csippekben, az AI csippekben, ami kifejezetten arra gyártódnak, hogy AI megoldásokat fejlesztenek rajta, és ugye Kínában azért ez nagyon-nagyon felerősödött az utóbbi egy-két évben, tehát komoly állami támogatásokat kapnak nem csak az ilyen hardveres, de a szoftveres fejlesztések is, tehát például ugye beszéltünk a DeepSeekről, ami nagyon olcsón fejlesztett, nagyon jónak mondható, nyilván nem hibáktól mentes, de jónak mondható AI megoldásokat, stb. Szóval, hogy nagyon fölgyorsult azért ez a folyamat Kínában, írtózatosan ráléptek a gázra, amihez kell a hardware, és nem akarnak függni az Nvidia-tól, és nem akarnak függni semmilyen másik külföldi gyártótól, így kvázi házon, de legalábbis hazán belül tartják ezt a fejlesztést, úgyhogy most aggódik az Nvidia, és próbál az amerikai kormányra nyomást gyakorolni azzal kapcsolatban, hogy hát figyeljenek oda, nem egészen tudom, hogy milyen szankciókat tudna még, vagy hogyan tudna még az amerikai kormány fellépni egy kínai vállalat ellen, amit már évek óta büntet különböző módon, de hogy mindenképpen figyeljenek oda arra, hogy a Huawei csipek és a Huawei AI megoldások egyre komolyabbak és egyre versenyképesebbek, mind az amerikai, mind az egyéb külföldi fejlesztésekkel. Úgyhogy nem csak az adózás területén háborúzik az Egyesült Államok a világ többi részével, hanem úgy néz ki, hogy most már külföldi cégek is lobbiznak azért, hogy még feszesebb és még komolyabb szankciókat szabjanak bizonyos egyéb vállalatokkal, jelen esetben a Huawei-jel szemben. De ha már az adózásokat említjük, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy nem igazán érinti jól ez az új Trump adminisztrációs adóháború az almás gyártót.
Tim Cook jelentette be nemrégiben ugyanis, hogy az adózásnak köszönhetően, a különféle tarifáknak köszönhetően akár 900 millió dolláros veszteséget is szenvedhet a 2025-ös pénzügyi év második negyedévében a gyártó. Ez egy brutális összeg, azért, ha belegondolunk, még annak ellenére is, hogy az Apple a negyedévben 95,36 milliárd dolláros bevételt, és ebből egy 24-25 milliárdos nyereséget könyvelhet el, de nyilván az a jelenség, hogy ebből 1 milliárd az szimplán csak a vámokon fogából tűnő az Apple, azért aggodalomra ad okot, legalábbis főleg akkor, hogyha Apple befektetőkről beszélgetünk, márpedig ők bizony-bizony azért megjegyezték, hogy nem tesz jót az, hogy ugyebár nagyon sok beszállítója az Apple-nek olyan ázsiai országokból, legfőképpen ugye Kínából szállít be, ami mindenképpen érintett a Trump-féle tarifák által. Egyébként nagyon sok feltételezés van azzal kapcsolatban is, hogy a jövőben a gyártás nem feltétlenül visszaköltözik Amerikába, ami még szintén egy nagyon-nagyon költséges megoldás lenne, hanem szimplán csak más országokba kerül át. Ezzel is csökkentheti az Apple a kiadásait, és mindemellett persze az már korábban is felmerült, hogy a beszállítói lánc mellett az értékesítési láncon is spórolni fog a gyártó, illetve most egészen konkrétan új taktikáról is beszélnek a pletykák, mégpedig az iPhone-ok bejelentése kapcsán, hogy az iPhone adja a legnagyobb hardware bevételt a gyártónak, amellett persze, hogy ugye rengeteg szoftveres szolgáltatás bevétele is, pontosan az iPhone-ok értékesítéséhez köthető, ugye iCloud, a különféle kiegészítő és fitness szolgáltatások, amikért havi díjat tud kérni a gyártó, ezek mind-mind nagyon-nagyon nagy részt az iPhone körül forognak. Éppen ezért érdekes az a pletyka, miszerint átalakítják a bejelentést az Apple-nél, és az eddig megszokott nagy őszi okostelefon bejelentést ketté szedik, egész konkrétan valószínűleg szeptember vége, október eleje csak a Pro modellekre lesz kiegyezve, míg az alap, a szimpla, az egyszerűbb is mondjuk nyugodtan olcsóbb készülékeit, azok pedig tavasszal fognak majd bemutatkozni. Ez nagyon-nagyon egyszerűen levezetve, úgy néz ki, hogy 2025 második felében érkezik majd a 17 Pro, 17 Pro Max, és az új pletykált, és már egyébként többször is kiszivárgott, nagyon vékony 17 Air vagy Slim, még a nevet pontosan nem tudjuk, de egy vékonyított iPhone modell, illetve a szimpla iPhone 17 is még idén őszi bejelentést kap, Az iPhone 17e, tehát az olcsósított modell, ha lesz ilyen, akkor az várhatóan majd csak 2026 első felében érkezik. 2026-ban viszont ősszel már csak a Pro modellek fognak megérkezni, illetve nyilván a drágább készülékek, és 27 első felére teszik át az iPhone 18-at, a szimpla készüléket. Még egyszer mondom, ezek nagy részt csak pletykák, de úgy tűnik, hogy alaposan át fogja alakítani az értékesítési modelljét és a piacfeldobási modelljét is az Apple. Ez pedig egyébként minden más okostelefongyártóra is kiadhat előbb-utóbb, mert a konkurensek nyilván azért próbálják követni, amivel ezek a készülékek piacra kerülnek. Ezt az évek során láthattuk, hogy pontosan ezért jelentették be egyes gyártók évelején, illetve pontosan az iPhone-ok megjelenés előtt ugye nyár végén a készülékeiket. Viszont egy dologról még a pletykák is nagyon-nagyon hallgatnak, ez pedig az Apple Intelligence, ennek a megjelenési dátumáról úgy nagyjából sem érkeznek most már hírek, úgyhogy úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia fronton jócskán elmaradt a konkurenciától a nagy almás gyártó, viszont aki ezen a területen nagyon-nagyon-nagyon keményen felzárkózott, és úgy tűnik, hogy rohamléptékben diktálja a tempót, az nem más, mint az egyik nagy-nagy szoftveres konkurens, egész konkrétan a Microsoft. Satya Nadell, Microsoft feje, ugyanis most egy nagyon furcsa kijelentést tett arról, hogy milyen mértékben erősödik a mesterséges intelligencia képessége, mármint a saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája.
A Microsoft vezérigazgatója szerint ugyanis a vállalat mesterséges intelligencia modelljeinek teljesítménye jelenleg fél évente duplázódik meg, és ez jóval-jóval gyorsabb tempó, mint amit a Moore törvény alapján gondolnánk, ugyanis ott nagyjából másfél éves duplázódást jósoltak még annak idején. Ugye bennem mindig fölmerül így az ördögügyvédjeként, hogy vajon hogyan mérjük a dolgokat, hiszen van a klasszikus mondás, hogy csak azokban a statisztikákban hiszek, amiket én hamisítottam meg, de hogy tényleg mi alapján mérik a teljesítményt, nyilván vannak komoly referenciapontok, tehát azért nem mindent lehet elmismásolni, de jelenleg az az állítás a Microsoft vezér szerint, hogy fél évente megduplázódik a Microsoft AI teljesítménye, tehát ez azért nagyon fontos, mert nem az OpenAI-ról beszélünk, ugye erről is beszámoltunk itt már pár szól, hogy hát van feszültség a két cég között, és a Microsoft már hónapokkal ezelőtt, sőt lehet, hogy több mint egy éve elkezdte fejleszteni a saját OpenAI-tól teljesen független mesterséges intelligencia megoldásait, és nyilvánvalóan ennek a teljesítmény növekedésnek pozitív hatásai vannak a piacra, hiszen például a Copilot PC-k száma is megnövekedett, mondjuk ehhez azért hozzájárul az a könnyebbség is, hogy most már lehet kapni Copilot PC-ket, sőt gyakorlatilag, ha valaki új notebookot akar, nem nagyon tud nem Copilot PC-t venni, de ezt most megint hagyjuk. Tényleg a lényeg az, hogy roham tempóban fejleszt a Microsoft, és nem csak gyorsabbá, de energiahatékonyabbá is váltak, ugye ez is egy nagy kérdés, és ez egy globális probléma most, hogy az AI-nak olyan energiaigénye van, ami miatt ugye akár nukleáris erőműveket kell újra hadrendbe állítani, hogy elláthassák árammal az AI-t, és a többi, és a többi, de hogy miközben nő a teljesítmény, aközben az energiatakarékosság is abszolút elsődleges szempont, ugyanis az Azure platformon jelentősen nőtt az energiafelhasználásra vetített teljesítmény, ez a megawatt per teljesítmény arány még egyszer egy olyan mértékegység, aminél azért bennem felmerülnek kérdések, bár jó magam nem vagyok szakértő, de Nadell külön kiemelte, hogy a Microsoft 365 Copilot nagyon-nagyon sikeres, háromszorosára nőtt egy év alatt a felhasználók száma, és most már több mint 1 millió egyedi AI ügynököt hoztak létre ennek segítségével, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól mutatja, hogy a Microsoft nem fog leállni, a Microsoft sem fog leállni az AI vonattal, és hát ez minden egyes részét az internetnek és a világunknak még jobban mozgatni fogja, mint ahogy például a Redditet is, ugyanis AI keresőt kap a Reddit.
Elég furcsán hangzik az, hogy egy gyakorlatilag fórumként üzemelő szolgáltatás és az internet egyik legrégebbi sajátos közössége egy mesterséges intelligencia rendszert fog üzemeltetni. Tegyük hozzá, hogy a Redditről származó információk, írások, posztok, minden egyebek már nagyon-nagyon sok alkalommal kerültek be mesterséges intelligencia szolgáltatásokba. A szolgáltató ugyanis nemes egyszerűséggel eladta a publikált információkat több különféle AI rendszer számára. Ezzel együtt viszont az, hogy a Reddit is önállóan egy mesterséges intelligencia szolgáltatást tud üzemeltetni, azért is érdekes, mert már önmagában is egy érdekes jelenség az, hogy különféle közösségi média platformokat használnak emberek információszerzés céljából. Értem ez alatt azt, hogy mondjuk sokan nem a Google-től kérdezik meg, nem a Google-ben keresnek rá arra, hogy mondjuk hogyan készítsenek el egy bablevest, vagy hogyan kell megszerelni egy régebbi automotorját, hanem egyszerűséggel Redditen keresnek ezeket az információt. információkra rá, vagy mondjuk nagyon extrém esetben Facebookon és TikTokon. Arról külön tanulmányok is születtek egyébként, hogy a fiatal felnőttek körében a TikTok egyébként az egyik első számú információ forrásnak számít manapság. A Reddit is hasonló szerepet tölt be sokak számára, és éppen ezért merült fel annak gondolata egyébként, hogy ha már sokan használják információ szerzésre, akkor lehet, hogy egy úgynevezett Reddit Answers funkciót kellene létrehozni a szolgáltatónak, és mesterséges intelligenciával támogatják meg azt az egyébként gyakran használt keresősávot, ami így a felhasználók számára közvetlen válaszokat fog nyújtani mindenféle Reddit posztokra és kommentekre alapozva. Bennem azért vannak kétségek, hogy ez mennyire lesz sikeres, mint kereső szolgáltatás, de azért mindenképpen érdekes, hogy egyre többen próbálnak a Google dominanciája ellen fellépni, és hát lehetséges egyébként, hogy pont a Reddit lesz annak nagyon jó táptalaja, hogy hosszú távon is életképes és fennmaradó szolgáltatásként, keresőként is működjenek majd. De ha már arról beszélgetünk, hogy hosszú távon fennmaradó szolgáltatás, akkor mindenképpen meg kell említenünk a világ egyik legrégebb óta üzemelő, és most nagyon-nagyon-nagyon nagy szomorúságunkra megszűnő platformját, ez pedig nem más, mint a Skype.
Ugyanis május elején, egészen pontosan május 5-én a Microsoft bezárta a Skype kapuit, nem lehet mostantól használni ezt a szolgáltatást, és erről fogok a következő blogban beszélni, hogy mit adott nekünk a Skype, ugye mit adtak nekünk a rómaiak hasonlattal élve, de hogy egész egyszerűen ez egy annyira régóta, annyira stabilan működő, hát hogy mondjam, pontja volt a világhálónak, hogy a Skype-on lehetett videótelefonálni, hogy egy picit, nem tudom, nosztalgia és szomorúság költözött a szívünkbe ezzel kapcsolatban. Mondom ezt úgy, hogy szerintem 5-6 éve nem, hogy nem használtam, hanem föl se volt telepítve semmilyen eszközömre a Skype, de valahogy mégis ott a tudatom mélyén ott volt, hogy igen, az ott mindig ott van, és mindig ott is lesz, a Skype örök és törölhetetlen, hát most már nem. Gyakorlatilag a Skype felhasználók azért nem maradnak videóplatform nélkül, ugye a Microsoft Teams már nagyon régóta átvette a Skype-nak a funkcióit, sőt, kiegészítette azt az üzleti feleknek szánt egyéb funkciókkal, fizetős megoldásokkal, stb. Úgyhogy ez is történik, tehát a sima átlag Skype felhasználókat is egész egyszerűen átmigrálta a Microsoft a Teams-be, ott vannak a kontaktjaik, minden kvázi megmarad, amit a Skype-ban tudtak csinálni, csak mostantól egész egyszerűen egy teljesen másik alkalmazásban kell majd fölhívni a nagymamát, beszélni az unokákkal, és a többi, és a többi, és ez egy korszak végét jelenti a Skype bezárása, ugyanis gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy az, hogy lett FaceTime, az, hogy lett minden egyes chat platformba valamilyen módon videócsetelési lehetőség, föl tudjuk egymást írni videóval, az ennek a furcsa, buborékos, logós megoldásnak köszönhető. Mi örültünk, hogy volt Skype, és a következő blogban egy kicsit bővebben is beszélünk arról, hogy mit köszönhetünk ennek a platformnak.